4/3-as pont, ott több a fiatal. Na, ez is egy jó téma. Egy egészséges gyülekezetben minden korosztály megtalálható. Akkor éppen azért, mert az időseknek szükség van a fiatalokra, az energiájukra, a fiatalságukra, a lelkesedésükre, és hogy ők még kapcsolatban vannak a mostani fiatalsággal. És az öregek is szeretnének tudni a mai, ha olyanok, akkor a mai fiatalokkal kapcsolatba kerülni, vagy megérteni őket, hogy miért viselkednek úgy, hogy viselkednek, miért öltöznek úgy, ahogy öltöznek, miért néznek ki úgy, hogy kinéznek. Tehát az öregek, ha nincsenek kapcsolatban a saját fiataljaikkal, akkor nem értik meg a világot se maguk körül, csak elítélik, hogy ezek a mai fiatalok. Ugye? Tehát az öregeknek szükségük van a fiatalokra. Ugyanúgy a fiataloknak szükségük van az öregekre. Azok tapasztalataira, a bölcsességére, a bizonyságtételére. Emlékszem a nének, aki 85 éve jár az Úrral. Lehet 85 éven át járni az Úrral? Tehát ez micsoda erő van emögött. Tehát szükségünk van egymásra. Az más kérdés, erről a kölcsönös függésről időnként hol az egyik, hol a másik fél elfeledkezik. És ugyanazokat a hibákat követi el, az idős is, a fiatal is, mert minden korosztályt egyformán megkísért az, hogy itt hivatkozunk Istenre, Bibliára, és közben csak a saját igazunkat látjuk, hajtogatjuk, anélkül, hogy a másik gondolataira, érzéseire, érveire igazából odafigyelnénk. Ezt mind a két csapat el tudja követni. Ezért a korosztály problémák, mondom, sok gyülekezetben szakadás, ezért vezettek szakadáshoz. Nem tudtak igazából kommunikálni. Na most még egy dolog, ugye, hogy sokszor elhangzik, hogy mindig a fiatalokkal van a baj. Egy Quaker labban volt egy ilyen nagyon aranyos karikatúra, egy Quaker pásztor ott ül a George Fox az alapítójuk sírjánál, és mondja, hogy te mondd George, milyen volt a ti korotokban a fiatalság, mire a sírból így ilyen buborék, mi voltunk korunk ifjúsága. Ők csinálták a nagy ébredést, meg ők voltak a kezelhetetlenek. Tehát, hogy mondjam, azért ez tehát a fiatalság most nem majdnem mondtam, hogy barátság. Az egyetlen kinőhető bűn. Ahogy nekem annak idején a Fügyes bácsi mondta, a metodista lelkész, hogy ez egyetlen bűn, amit ki lehet nőni. De azért az, hogy a fiatalok mennek el egy közösségből, az nem feltétlenül annak a bizonyítéka, hogy ők szúrták el. Ugye? Hogy velük van mindig a baj. Mert ugye a hatalom, úgymond, idézőjelben, az az idősek kezébe van. Tehát aki úgy dönt, hogy neki van igaza, azok az idősebbek, kinek kell menni, nyilván az, aki nem úgy dönt. Akik nem volt beleszólása a döntésbe. Tehát annak kell menni, aki az ő döntésüket nem fogadja el. Tehát ilyen is van. A másik azonban, hogy valóban sok fiatal türelmetlen, éretlen, és még egy bűnt követel akkor, amikor elvisz magával egy csomó másik fiatalt, ugye majd mit csinálunk egy saját gyülekezetet, anélkül bármi fogalma lenne igazából az, hogy ettől kezdve mások lelkiért felelős. És az Isten számon kéri rajta. Tehát én már láttam jó pár ilyet, akik kiszakadtak, és majd mi, és az egész szétbomlott, és csomó ember ráment, és ott maradtak a romok alatt összedőlt romok alatt, már Istenbe se hisznek, vagy nagyon-nagyon sérültek. Tehát itt felelősségről is szó van, és a fiatalokban talán korukból fakadóan ez nem buzog annyira. De ezért kell erről beszélni, ezért kell észrevenni a Bibliában ezeket a helyeket, igen, helyeket, hogy erről is van szó. Most egy gyülekezet fiatalossága, az sok mindenben megjelenik. Például számszerűen több a fiatal, ugye? Vagy fiatal a lelkész. Vagy a stílus, a kommunikációs stílus fiatalos. Na most jó dolog, hát gyülekezetben sokkal fiatal. De van egy gyülekezet, ahol csak fiatalok vannak. Ilyen volt a Golgota mondjuk 10 évvel ezelőtt. Csupa fiatal volt, csupa középosztálybeli fehér értelmiségi egyetemista. De volt egy-két őszhaj. Az a néni, a 85 éve Krisztus járó néni, meg ilyenek. De tehát egy baj, amikor egy gyülekezetben csak fiatalok vannak, és nem is érzékelik az idősek hiányát. Nem is érzékelik, hogy nekik szükségük lenne tapasztaltabb emberekre. És ezek a gyülekezetek spontán vonzzák saját magukhoz a többi fiatalt is. De az a kérdés, hogy miért jó az, hogyha a többi nem annyira fiatalos gyülekezetből, minden fiatal átmegy abba a gyülekezetbe, ahol már eleve túl sok fiatal van, és alig van idős. Azért, hogy jobban érezze magát. Azért, hogy megtalálja a társát. Érthető, igen, tudom. Én is csak 4 éve vagyok házas, tehát tudom, mit jelent várni, és keresni, és stb. De a kérdés marad, mi lesz az idősekkel, ha csak idősek maradnak egy közösségbe? És mi lesz az ott marad, mi lesz az ott maradó, még kevesebb fiatalra? Hogyha minden fiatal, csak azért, mert ott sok a fiatal, de átmegy, ahol már elve sok a fiatal. Tehát ez valahol nincs, úgy láttam, végig gondolva. Biztos nincs igazam, de ezen talán érdemes gondolkodni. Ami a fiatalos stílust illeti. Na ez nem annyira korosztály, mint inkább kultúra függő. És főleg két dologban jelenik meg, egyik az öltözködés, ami nem ünnepies, hanem hétköznapi, tehát ilyen hétköznapi, nem ugye, nyakkendő, rövidhaj, öltöny, hanem lezseren, hétköznapiasan, úgymond normálisan öltözik az ember, vagy pedig a kommunikációs stílusban, amikor nem olyan kenetteljes, vagy nem olyan papos, ugye, ahogy szokták mondani a közösségben a hangvétel. Tehát, hogy természetes a hangvétel. Na most, egyrészt azonban a Biblia nem írja elő az öltözködést, nem írja elő a modort, de azt igen, hogy próbáljunk egymáshoz alkalmazkodni. És megint csak mi lesz akkor, hogyha valaki csak azért olyan paposmodorú, ez a lelkész, mert sose látott mást. És mi lenne, ha egyszerűen szólna neki valaki, hogy tudjátok, ez abból az időből származik, amikor még nem volt mikrofon. És ezen a hangszinten lehetett csak betölteni ezeket a hodály nagy kő templomokat, de így el lehetett jutni, lehetett beszélni a 150 méterre levő atyafinek is, mert lehetett hallani a hangot. Tehát érdekes, hogy ezek így fennmaradtak ilyen egyházkultúrai jellegzetesség, és szegényeknek így is kell csinálni, ugye, ha így kell csinálni. De hát olyan a legtöbb misén, ahol voltam, ott azért volt mikrofon, és normálisan természetes hangvétellel beszélt a pap. Most ez egy extrém túlzás volt, már azért ez ritka. De szóval értitek, ez mennyire fontos? Én már éreztem, hogy magam gyülekezetben, hogy hát igen, az orgona az épp, hogy szuszog, hiányoznak billentyűk, rohad a tapéta a falról, de Krisztus itt van, és ez annyira jó. Tehát lényeglátás. Egymáshoz alkalmazkodni Krisztus félelmében. Erre minnyáján fölvegünk szólítva. Igen. És még egy dolog, tessék belegondolni, mennyire különbözik egy nagyváros és egy falu kultúrája, és ezért a nagyvárosi és a falusi gyülekezeti kultúra. Nagyon más. Tehát egy ilyen tipikusan amerikai, nagyvárosi, hogy milyen egyház kultúra, mint a Calvary Chapel, ugye a Golgota, ahol ilyen tekepályákból csináltak a gyülekezetet, meg bevásárlóközpontból, meg mit tudom én. Tehát ilyen mondhatni, hogy no kultúra, ezt is lehetne mondani. Tehát egy ilyen közösségi viszonyokat, mondjuk egy kárpátaljai faluba úgy importálni, vagy exportálni, tehát ez egy józanság is van a világon, tehát vannak különböző ilyen egyházi kultúrák. És megint csak nagyon más dolgozni évszázados hagyományok keretei között, és úgyhogy teljesen frissen, szabadon csinálhatod, amit csinálhatsz. Tehát egy kis egyházi friss missziós plantálás közben nyilván többet lehet csinálni, mint ott van egy 500 éves épület, 400 éves hagyományokkal, 200 éves lelkészsel. Ez most csak itt. Bocsánat. Igen, aztán a 4x4-es pont, ott több csoda történik. Na most közismert, ugye, hogy nagy hangsúlybeli különbségek vannak az egyházak között, az ilyen csodák, természet fölötti, meg gyógyulás, meg ezen a téren. Na most, ami az egyik felekezet szerint ma már nincs, a másik szerint pedig, hát ez minden hétköznapi norma, ugye, és velejárója a hitéletnek, és a két véglet között egy széles spektrum, ki hol áll a spektrumban, tudja, hogy milyen a saját gyülekezeti teológiája ebben a témában. Na most egyeseknek a csodavárása érthető. Például beteg, és egyszerűen szüksége lenne arra, hogy valami történjen, szükség diktálja, hogy átmenjen máshol, mert hát, hogy ott olyan sok csoda történik, meg ilyesmi. Mások viszont csak látni szeretnének valamit. Olvasom az abcsát, de itt nem látok semmi ilyesmi. Azt elfelejtem, hogy ez a kb. 40 csoda kb. 40 év alatt történik az abcsában, de hát nálunk idén még nem volt semmi ilyesmi, és hát ez tűrhetetlen. Tehát itt azért vannak ugye ilyen ingerenciák. Most egy probléma van, az egyik az, hogy Isten nincs helyhez kötve. Tehát ha Isten neked tényleg meg akar valamit adni, és az tekintetben egy karizma, vagy egy gyógyulás, vagy a nem tudom micsoda, nem kell messzebbre menned, mint amíg a térded leír a földig. Hiszen téged miért hallgat meg Isten? Jézusért. Mást miért hallgatna meg, hanem Jézusért. És ha ő téged, akinek a dolgáról van szó, a te egészséged, a te szolgálatod, a te házasságod, a te nem tudom mit, ha téged nem hallgat meg úgy, ahogy most éppen azt várod, akiről szól van, akkor majd jön egy amerikai, vagy egy afrikai, vagy egy indiai testvér, és majd az ő kézrátétele kell, meg az imája kell ahhoz feltétlenül. Megtörténhet, de hogy ezért oda átigazolni, mintha Isten ott inkább lenne, mint itt, ez nem keresztény világnézet, ez nem keresztény teológia, hogy Isten máshol inkább van, mint itt. Hát szóval itt belül hordozzuk, ugye bennünk lakik az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Akkor hova kéne még elmenni, vagy ezért ugye egyháztagságot választani. Azért megjegyzem, ez egy nagyon nagy téma, mert sajnos nem tudunk belemenni, de ilyen van, hogy az ember már imádkozott, de nem kapta meg Isten azt, amit kért tőle. Most ilyenkor jó ötletnek tűnik különösen azt, hogy akkor majd elmegy, talán majd máshol. De megint csak miért? Azért, mert valójában nem fogadom el, hogy Isten nem adta meg azt, amit kértem. Ez már nem a felekezetemről szól, nem teológia, ez egyszerű mezei szívfájdalom, ez egyszerű mezei világkép kérdése. Mit kezdek ezzel a helyzettel? Ez már lelki gondozó helyzet, és nem nagy teológiai kérdés. Meg ilyesmi. A következő pont, így röviden, hogy hát igen, ott ébredés van. Most mi az ébredés? Az ébredések története tanulmányozható egyház történelemben. Érdemes végignézni, nagyon jó dolgokat lehet találni. Ezek Isten nem hétköznapi, különösen kegyelmes és nagy hatású munkálkodása. Az egyház hirtelen megújulása. Egyfelől látjuk, hogy az egyháztagok hitélete hirtelen lemélyül, tehát mélyebbé válik. Gazdagodik. Másfelől ugye nagyon sokan megtérnek, tehát a megtérők nagy száma. Ez ugye főleg a látványos dolog szokott lenni. Most már inkább minden látvány, ez is a látványra megy, ugye? Már YouTube-ról már letölthető, hogy fú, ott ébredés van, mert mindenki úgy viselkedik, mintha furcsán viselkedik, akkor hú, ott már ébredés, és akkor oda kell menni, és onnan importálni kell, haza kell hozni a szent lelket, hogy nem tudom, miért éppen most ott lakik, és ezért, már bocsánat, de ezért oda el kell menni, és ide kell valahogy importálni. Nem. Az ébredés az egyház történelemben újra meg újra előfordul, mindig váratlanul fordul elő. Lényeges tudni, hogy az egyház megtérésével kezdődött mindig, amikor keresztények végre igazi tanítványá válnak, és nem az éppen divatos erős gyülekezetekben történt, hanem a kicsi, szikár, kifáradt, élettelen, száraz közösségeket rázta fel az Úr. Mert abban a gyülekezetben majd mindenki tudni fogja, hogy ez nem mi volt, mi gyerekek, ez az Úristen volt. Ez ilyen egyszerű. Tehát elmenni egy éppen divatos gyülekezetbe valami, vagy ilyen látványos dolgok történnek, hogy hú, na hozzunk haza valamit, és akkor majd itt is Isten valamit tud csinálni. Ez onnan fentről úgy néz ki, hogy még mindig nem rám figyelnek. Ez onnan fentről, ez valahogy így néz ki. Sajnos. Úgyhogy, ha most egy felébredt gyülekezet nagyra nőhet, tovább osztódhat, más meglevő gyülekezetekre hatással lehet, áldással lehet más gyülekezetek számára. De mondom, az igazi tűz nem azzal terjed, hogy oda átmegyünk, oda átigazolunk, elhagyva a saját alvó vagy alvónak vélt közösségünket. És tudod, ha a közösséget tényleg alszik, és onnan minden felébredt elmegy, akkor ez a kérdés, hogy mi lesz velük? Velük kitörődik. Ha te tényleg felébredtél, akkor ne csak hozzájuk képes legyél ébren, hanem értük. És könyörgöm, úgy ébrezgesd őket, hogy legyen kedvük felébredni, hogy ne rémálommal találkozzanak, amikor veled találkoznak, mert te úgy felébredtél az Úrban, hogy az csak na. És végül a divatos gyülekezet, vagy a menő gyülekezet. Hát ez a legbizarrabb teológiai fogalom, azt hiszem. Mi a lényeg? A gyülekezetek változnak. Időről időre bármelyik gyülekezet közismerté, vonzóvá válhat. Azért, mert az átlagnál inspirálóbb a tanítása, a működőbb a közössége, valamilyen hatékonyabb vagy sokrétűbb a szolgálata, vagy képzettebbek a zenészei, vagy mit tudom én. Tehát sok oka lehet. De az a kérdésem megint csak, ez miért ok az átigazolása? A Biblia ugyanaz, nem? Krisztus ugyanaz, nem? És ami valóban különbség lehet, ami valóban igazi lelki különbség lehet, az nem kegyelemből van? Az nem onnan fentről adatik? Nem olyasmi, ami adatik bárhova? És adható, adhatja Isten bárhova? Tehát mire lehet itt fölvágni? Tehát az egész menő, meg divatos gyülekezet, meg fogalom, ez olyan, mintha ott valami emberek valamit úgy csinálnának, hogy valami olyasmi történt volna, ami nem kegyelemből van. Ugye, tudjuk, Isten ítélete, amikor azt kapod, amit megérdemelsz. Isten irgalma, amikor nem kapod meg azt, amit megérdemelsz. Isten kegyelme, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Tehát mire lehet fölvágni? Tudod, akik fölvágnak, na hát ott sok kérdés fölmerül belőlem, hogy ott tényleg ők dolgoztak-e. És hogy miféle emberi, szociálpszichológiai erők működnek, ha az nem kegyelemről van, és nem lehet máshol is, hogy leszakadjon az ég. És végül, nagyszerű, még van fél óránk, néhány záró gondolat erről az egész témáról. Manapság tényleg sokan képtelenek az elkötelezettségre. Arra, hogy másokért, egy közös ügyért felelősséget vállaljanak, terheket hordozzanak. Tehát hordozni a terhet, a teher alatt maradni. Jakab levél erről beszél. De nem éppen az bizonyítaná, hogy a régi elmúlt és újjá lett minden, hogy most már nem magam körül forgok. Hogy ami történik akár a gyülekezetben, Isten népében, Isten nagy dolga, emélkén, hú, én mennyire oda vagyok, hogy ezekben a dolgokban is az érdekel, hogy mások hogy épülnek, hogy Isten hogy dicsőül meg, és nem az, hogy mi milyen pipec közösség vagyunk, hú, mi aztán milyen klassz gyűli vagyunk. Vagy az, hogy hú, én aztán, hú, mekkora szolgája vagyok az Úristennek. Amíg az ember még maga körül forog, addig a többieket nem látja ugyanolyan valóságosnak, mint saját magát. Érted, amit mondok? Addig a többiek nem ugyanolyan valóságosak, mint saját maga. Nincs empátia. Az hogy fejlődik ki? Úgyhogy együtt vagy másokkal. Igen, olyan egészen más emberekkel. És ugye, ha belelépsz a világukba, erről még lesz szó. A másik az, hogy egy csomóan emberi hibák, emberi bűnök, igen, van az egyházban bűn, vannak emberi hibák, igen, pásztorok lehetetlenül viselkednek, igen, presbitériumok lehetetlenül viselkednek, de ilyenek miatt emberek néha végleg ott akarják hagyni az egyházat, annak kiábrándító tagjai. Miért van ilyen sok hülye keresztény? Hát azért, mert ilyen sok hülye ember tér meg. Ilyen sok hülye emberrel van tele a világ, és ők térnek meg, és idő, amíg szocializálódnak Krisztusban. Az ilyen egyszerű. Ezért vagyunk ilyen kis krumplik. És megkeseredve, csalódva, tényleg létező sebekkel, vagy képzelt sebekkel, mindegy, de úgy döntenek, hogy elég nekem Isten, a többiekből nem kérek. De ez a kérdésem, létezik magántanítványság? Mondhatod-e a főnek, hogy Uram, szeretlek, csak nyaktól lefelé nem kérek belőled? Próbál meg egy udvarolni. Tehát, értitek, mit akarok mondani. Tehát, ugye ő a fő, mi meg az ő teste. Tehát, a téma klassz, a tanító szuper, csak az osztálytársak. Hát ne abból. Tehát, én tanítvány vagyok, de az osztálytársakból nem kérek. Ez a csellengő, nem az iskolás. Lehet-e hinni Krisztusban úgy, hogy nem hiszünk Krisztus egyházában? Mert ha igen, akkor Jézus hazudott, és az ördög ünnepel, és a pokolkapuri erőt vettek az egyházon, és az egyház bement a pokolkapuin, és nem jött ki. Vagy pedig Igenis a hitünk része az egyházba vetett hit is, és az egészséges hitélet része egy élő közösséghez való tartozás. Annak minden velejárójával együtt, a kedves idegesítő testvérekkel együtt, meg a kedves testvérekkel együtt, akik tényleg szeretnek és elfogadnak és szolgálnak, és akiket én szerethetek és elfogadhatok és szolgálhatok. Ez nem könnyű, ez döntés kérdése, és vannak időszakok, amikor ez naponkénti döntés kérdése. Lehet ilyen, tudom, miről beszélek. Istennek népe van, családja van. És gondolj bele, hogy Jézus, ő, Jézus nem szégyel minket a testvéreinek nevezni. A zsidó 2.11 szerint. Mi egymást minden gyülekezetbe kitennék három táblát. Az egyik az lenne, hogy építési terület. De azt jelenti, hogy utána emlékeztetne minket arra, hogy mekkora szerepünk lehet egymás megszentelődésében. Hiszen aki másokkal kapcsolatba kerül, ha belépsz mások világába, az ő életükben részt veszel, akkor ez olyan, mint egy építési terület, ahol bizony belelépsz a gödörbe, és kimegy a bokán, a fejedre esik a festékes vödör. Tehát egy csomó minden történhet veled a kedves testvérek révén, amin igen, joggal kiakadhatsz, és haragudhatsz, meg van írva, haragudhatsz, csak ne védkezz el. Tehát az, hogy ide figyelj, Kázmér testvér, a múltkor, amit mondta, az nekem annyira fáj, és olyan dühös vagyok rád, ez abszolút kóser dolog Krisztus testében. De az, hogy nem nézek rá, vagy ha ránézek, az is csúnya. Majd értenie kell a szóból. Ugye ezek a nem kommunikálunk, hanem manipulálunk. Nem tudom, Pablo beszéljenek erről, de vagy olvassatok erről, de ez egy magyar népbetegség. Az egész világon. Na mindegy. Tehát igen, ezzel jár, de gondolj bele, és erről szól a második tábla, hogy ez egy, hogy iskola. Hogy itt mi tanítványok vagyunk, és ha elfelejtettük volna, gondolj bele, hol, és kikkel akarod tanulni az emberséget? Hanem olyanokkal, akik ugyanabban a padba ülnek be, akik ugyanarra a tanítóra néznek, és ugyanúgy tőle, ugyanattól a valakitől tanulják az emberi viselkedést. Szeretet, öröm, békesség, hűség, szerítség, önuralom, kedvesség. Hol akarjuk gyakorolni, ha nem itt? Ugye csomóan, ez most nagyon más téma, de minden újjá lett, ugye, meg elmúlt a régi. Emiatt erre az igére hivatkozva nem hajlandók szembenézni a saját problémáikkal. Igen, amit a családodból hoztál sérülést, igen, amit a gyülekezetedből hoztál sérülést. És amíg nem gondold végig, hogy neked milyen problémáid vannak, addig Isten se tud vele csodát tenni, mert azt oda kell vinni hozzá, hogy tegyél vele csodát. Akkor ő tud vele csodát tenni, és erre többször embereket használ, akiken keresztül megtanulhatod azt, amit otthon nem, vagy abban a nagyon rigid közösségben nem, ahol felnőttél. De hol akarjuk tanulni az emberséget, ha nem olyanok között, akikkel erre esküdtünk fel, nem? Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez mit jelent? Hogy mit tenne Jézus most? Belehalok? Persze. Az egóm belehal? Na, ez lenne a dolga. Ezt jelenti azt, hogy keresztre vagyok verve. Krisztussal együtt megfeszítettem az egómnak, a bűnös egómnak, annak a kis önző dögnek, hogy meghalljak. És hogy a Krisztus győzzön bennem. Mert mindig az a lényeg, honnan van bennem az erő önmagammal szemben. Ezzel a büdös dög krumplival itt benn, ezzel szemben honnan van az erő, ha nem föntről? És kikkel tanuljam ezt az erőt megélni és élni, ha nem a többiekkel együtt, akik ugyanezért, ugyanerre esküdtek föl, ugyanezért vannak Krisztusban. Ő benne ez történik, ezt kéne tanulnunk. Hogy önmagunkkal szemben, a saját önzésünkkel, a saját vágyainkkal, a saját önérzetünkkel szemben, a másikért, hogy többé ne rólunk szóljon az életünk, hiszen az olyan kevés. Az olyan kevés. Hanem valaki sokkal többről. És legyen kórház feliratú tábla is. Mert hol akarunk gyógyulni, hanem itt? Itt mindenki azért van, mert tudja, hogy beteg, nem? Azért vagyunk a kórházban. Krisztushoz csak az megy, aki tudja, hogy beteg. Aki Krisztushoz megy, az kórházban van. És ő az orvos, nem mi. Itt ő az orvos.